Ez volt az elképzelt világ, és ez volt 1978-ból a Color. Egy világot el lehet képzelni, és egy világról lehet beszélni, de vannak olyan részek, földrészek, országok, amelyeket ugyan elképzelhetünk, de hát a valóságot vagy alul, vagy felülmúlja maga a látvány, és azért igazából mégsem lehet elképzelni. Nos, ilyen számomra Nepál, ahol önkéntes volt Balatoni Attila, ő a vendégem. Szervusz Attila!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Egy picit gyerek közelebb a mikrofonhoz. Hogyan kell elképzelni ezt a világot? Hogyan kell elképzelni Nepált?
Hű, hát teljesen más világ, mint nálunk, tehát amikor megérkeztem Nepálba, tehát egy hatalmas ilyen kultúrsok fogadott, tehát az emberek azok sokkal egyszerűbben élnek, mint mi, illetve hát azt tudni kell, hogy Nepál a világ egyik legszegényebb országa. Iszonyatosan nagy a tömeg, rengeteg ember az utakon, igazából első pillantásra az egész olyan káoszszerű.
2013-at írunk most, és hogyha Nepált el akarod helyezni az évek során, akkor Nepál mennyit ír?
Nepál az azt hiszem most 2038-at.
Nem mondod. Vagy
68, valahogy így most.
Bocsánat, ennyire fejlett Nepál?
Igen, egy kicsit előttünk járnak.
Nem mondod. Az ember nem így gondolnád, ugye azt mondtad, hogy kultúrsok ért, és hát a kultúrsok, az embert kultúrsok éri, akkor egy picit a múltba réved a tekintete ennek a szónak a hallatán. Szóval ennyire előre tart, és ennyire előttünk jár, Európa előtt is, ahogy tetszik, Nepál?
Ezt most úgy értettem, hogy náluk a naptár az tehát ők nem ugyanazt az évet írják, mint mi, hanem...
Akkor ezt a dolgot abszolút mértékben félreértetted, és igen, én nem is értettem, hogy mit mondsz. Nálunk van ugye 2013, és mondjuk náluk is 2013 van, de hát vannak olyan országok, amelyek kevésbé fejlettek, akik tulajdonképpen a fejlettségi szintünkkel egy régebbi évszámot kell, hogy felírjanak. Ezt az évszámot akartam megtudni tőled.
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert egyes dolgokban, tehát például ugye az internet, stb. Az ott is ugyanúgy van már, mint itt.
Igen, és mobiltelefon, viszont nincs semmi, de ott ill a sátor előtt is mobiltelefon áll, igen.
Így van, tehát mi minden ilyen technikai kütyű az ott ugyanúgy megtalálható, mint itt, viszont Nepálnak például a szociális ellátó rendszere olyan például nincsen igazából, illetve tehát maga az utak fejlettsége, a gépjárművek, stb. Az olyan, mint nem tudom, mint 50 évvel ezelőtt.
Na hát ezt akartam tudni, tehát gyakorlatilag akkor 50 éves lemaradás van adott esetben bizonyos helyzetekben, szinten Nepálban. Minek tudható be, hogy bizonyos helyzetekben, mint ugye akár a mobiltelefon és az internet, viszont abszolút ott tart, mint Európa vagy a világ bármely országa?
Hát mert ezek a dolgok, tehát a világon mindenhol jelen vannak, ez olyan, mint hogy tehát ezek nem túl drága dolgok, azért Nepálban sem viszonylag, és az emberek ezeket a dolgokat megpróbálják mindig megszerezni.
Ugye azt mondtad, hogy 2068, amit mondtál az előbb, ez hogy kell érteni? Tehát más az időszámításuk?
Más az időszámításuk, tehát ők egy más...
Nem Gergely naptár?
Nem Gergely naptár, hanem egy másik naptár.
Igen, tehát amikor elmész Nepálba, és akkor megkérdezed, hogy milyen nap van, milyen év van, akkor azt mondja, hogy 2068, és az április sem április?
Az április sem április, a hónapok sem úgy vannak, mint nálunk, de azért a legtöbb ember a Gergely naptárt alkalmazza.
Akkor nepáliak szerint most milyen nap van Nepálban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Az igazság, hogy már nagyon régen nem néztem meg a nepáli naptárt, mert nem volt rá szükségem.
Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag nem tudod, hogy most csak annyit tudsz, hogy 2068 van.
Sőt, még ebbe sem vagyok biztos, mert az igazság, hogy tényleg mióta voltam Nepálban 2011-ben, azóta nem nézegettem a
naptárt magát.
Így van.
Mi a dolga egy önkéntesnek? Nem csak Nepálban, hogy általában a világ minden részén, hogyha elmegy egy önkéntes.
Így van, hát ugye különböző feladatai lehetnek. Én nekem az volt feladatom, hogy gyerekeket tanítottam egy nyomornegyedben, illetve egy mentálisan sérült gyerek foglalkozó iskolában, és tulajdonképpen itt a feladat az volt, hogy tehát napi szinten kellett járnunk az iskolákba tanítani, és angolt, matekot tanítottunk a gyerekeknek.
Mennyire fogékonyak a gyerekek? Mennyire akarták, és mennyire volt fontos a számukra, hogy ott volt valaki valahonnan a világból is tanította őket?
Nagyon érdekes volt, mert először a fogadtatásunk az nem, tehát nem volt túlságosan meleg, mert a gyerekek inkább úgy álltak hozzánk, hogy jaj, most mit akarnak ezek az idegenek velünk, most jaj, most miért akarják, hogy mi tanuljunk, stb. De aztán kitartó munkával meggyőztük a gyerekeket, hogy a tanulás az igenis izgalmas lehet, és hogy ez egy jó dolog. És utána már nagyon megszerettek bennünket.
Hát a gyerek az mindenhol gyerek tulajdonképpen, mindenhol rá kell venni a gyereket, hogy akarjunk igazából tanulni. Kiderült-e a kint eltöltött idő alatt, hogy mi az, ami a leginkább érdekli adott esetben a nepáli ifjakat?
Tehát tulajdonképpen próbálják ugye a nyugati kultúrát felvenni, próbálják ugye lemásolni több-kevesebb sikerrel, ugye a filmekből, illetve ugye az interneten, amit látnak. Egyébként tehát nagyon érdeklődők és nagyon nyitottak.
Sérült gyerekekkel voltál nagyon sokat együtt, azoknak az aránya egy európai vagy akár egy magyar arányhoz képest jobb vagy rosszabb, vagy nagyjából ugyanannyi?
Rosszabb, és abból kifolyólag rosszabb, hogy ugye az egészségügyi ellátás szinte teljes hiánya, és ezért ugye egy csomó betegséget nem diagnosztizálnak időben, illetve hogy olyan dolgok maradnak kezeletlenül, amiket nálunk kezelnek.
Egy iskolát el lehet képzelni, hiszen mindenki járt, vagy éppen most valamiért visszament, és ott volt egy iskolában. Hogy kell elképzelni egy nepáli iskolát?
Nepálban többféle iskola van. Tehát a legtöbb iskola az privát iskola, ahol fizetnie kell a diákoknak. Ahol én voltam, ott nem kellett. Ugye a Nyomor negyedben az iskola az úgy nézett ki, hogy egy-két tanterem, ilyen bádok tetővel, és egy-két tanárral, de a gyerekeknek a tanulási morálja teljesen más. Inkább így az ismétlésre mennek rá. Tehát például, amikor oda mentem, akkor ugye angolt kellett tanítanom a gyerekeknek, és akkor mondták nekem, hogy ezek a gyerekek nem tudnak olvasni, és ne is próbálkozzam azzal, hogy a gyerekeket megtanítsam olvasni, mert úgyse fogják megérteni. És később világossá vált a számomra, hogy ez azért történt, mert a gyerekek folyamatosan úgy tanultak, hogy a tanár felolvasta a szöveget, az angol szöveget, utána a gyerekek meg ezt elismételték, és soha nem kellett külön olvasniuk, tehát hogy soha tulajdonképpen nem kellett.
Tulajdonképpen te egy más helyzetből kezdtél el tanítani, ugye az alapok, hogy megismerjük a számokat, megismerjük a betűket, össze tudjuk rakni, el tudjuk olvasni. Aztán kiderült, hogy az összerakott betűk nem csak az én nyelvemen jelentenek valamit, hanem ha másképpen rakjuk és ejtjük, akkor ez egy másik nyelv. Tehát van egy folyamat minden esetben, amikor tanítok és el akarok jutni valahova. Itt az eleje abszolút kimaradt ezek szerint azokban az iskolákban, ahol te voltál.
Ott igen, a Nyomor negyed iskolákban kimaradt, a privát iskolák. Ott azért ez nem maradt ki.
Uh-huh. Privát iskolákban is tanítottál?
Ott nem tanítottam, de ott a társaim tanítottak, mert összesen négyen voltunk benne ebbe a programban.
Uh-huh. Mi a különbség a privát és a Nyomor negyed iskolái között? Gondolom rengeteg, de hát ezt érdemes azért körbejárni.
Így van, hát tulajdonképpen az oktatás színvonala, tehát a tanárok képzettsége, akkor a rendelkezésre álló tansegédeszközök, ezek mind nagyon különböznek.
Na de hát te nyugodtan tanítottál volna ebben a privát iskolában is, hogyha belegondolok, mert a te képzettséged az megvolt, és mégsem ott tanítottál, szóval akkor mégsem olyan...
Tulajdonképpen ez így van, igen. De azért nem ott tanítottam, mert engem sokkal jobban megérintettek a Nyomor negyed.
Hálásak a gyerekek, vagy pedig nyűg a nyakukon, hogy ott van valaki és tanítja őket?
Ahogy említettem, az elején ilyen nyűgként.
Hát így indult, persze.
Így indult, de utána az ellenkezőbe csapott át, hogy nagyon megszerettek minket, már várták, hogy mikor jövünk. Tehát az egész tanulást játékossá tettük a számukra, és ezután.
Hogy lehet tanítani egy angol nyelvet adott esetben, bármilyen nyelvet úgy, hogy valaki nem tud írni és olvasni? Ez egy rettenetesen nehéz feladat, azt hiszem.
Így van, hát az elején ugye az alapokkal kellett kezdeni, megtanítani nekik az ABC-t, amit már a nagyobb csoportosok azért nagyjából ismertek, illetve mi tanultunk még nepáliul is, még a programunk elején, és akkor így a nepálit és az angolt vegyítve, így meg tudtuk magunkat értetni.
Nehéz nyelv a nepáli nyelv?
Szerintem nem könnyű.
Nem könnyű.
Hát van benne pár olyan hang, amit eléggé nehéz kiejteni.
A hangokat, szavakat, betűket nehéz kiejteni?
Így van, illetve vannak ilyen ha, meg ilyen há betűs hangjaik, ami eléggé távol áll így az európai.
Tudsz egy mondatot nepáliul mondani?
Jó. Dérim hango, sastomadinus.
És ez mit jelent?
Ez volt a legfontosabb mondatunk. Ez azt jelenti, hogy ez túl drága, adj egy olcsóbb árat. Mert ugye azt tudni kell, hogy Nepálba mindenhol alkudozni kell.
És hát a világ jó néhány helyén alkudozni illik.
Igen.
Ha nem alkudozol, akkor butának néznek, és akkor azt mondják, hogy veled nem is érdemes üzletelni, mert te nem alkudsz, nem szeretsz alkudni. Szabadidődben mennyit vett igénybe a tanítás, és mennyi volt a szabadidőt?
Tulajdonképpen hétfőtől péntekig jártunk az iskolában.
Egész napot tanítottunk?
Egész nap tanítottunk, 6 órát, uh-huh. mert olyan hosszú volt az iskolanap, és utána minden hétvégén próbáltunk így kiszabadulni a városból, elmenni kirándulni.
Merre jártál Nepálban?
A Katmandu völgyét barangoltam be.
Mesélj róla, mert gondolom nem csak nekem, másnak sincsen túl sok fogalma erről a völgyről.
Igen, hát a Katmandu völgy, az tulajdonképpen ugye Katmandu a főváros, uh-huh. azt ugye tudni kell, hogy Nepál az nem egy tiszta hely, legalábbis ugye a nagyvárosoknál, főleg Katmanduban. A vidék az viszont gyönyörű és tiszta, és tehát rengeteg ilyen kis falu van, pár száz vagy pár ezer lakossal, és tényleg olyan, mint hogyha az ember így több száz évet ment volna vissza így az időben.
Mennyien laknak Nepál fővárosában?
Körülbelül 2 millióan.
Uh-huh, tehát akkor olyan Budapest nagyságúra kell elképzelni?
Így van, de tulajdonképpen a Katmandu völgynek nagy része az olyan, mintha így egy város lenne, tehát uh-huh. elkülönülnek a városok, de így nagyon közel vannak egymáshoz.
Ez a Katmandu völgy, amit te végkörbe jártál, ez végül is akkor a város jártad magát körül, nem?
Nem, mert a Katmandu völgy azért az nagyobb, mint a város. Így van.
Milyen természeti kincsei vannak Nepálnak? Mi az, amit kerestél, mi az, amit meg is találtál ezek közül?
Én tulajdonképpen inkább a kulturális kincseit kerestem Nepálnak, amiket meg is találtam, de természeti kincsei, sok természeti kincsével is találkoztam, tehát a növényzet teljesen más, mint nálunk, tehát uh-huh. a növények levelei, vannak nagyon érdekes bogarak, stb. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy most a bogarakról beszélek, mert a nepáliak teljesen máshogy állnak hozzá az állatokhoz, mint mi itt Európában.
Mondd a különbséget.
Tehát, hogyha mondjuk látnak egy bogarat odabent, akkor azt nem lecsapják, hanem inkább megfogják kézzel, és kiviszik, és kiengedik az
tehát adatokat. Hagyják élni az állatokat.
Így
még
van.
Akkor is, hogy számukra ez adott esetben ugye kellemetlen.
Pontosan. Egyszer még olyat is láttam, hogy egy internet kávézóba beköltöztek a fecskék, és hagyták, hogy odafészkeljenek.
És a fecskék pedig tűrték az embereket, az emberek pedig a fecskéket.
Így van.
És kialakult a fecske-ember barátság.
Pontosan, igen.
Ugye Európában a kutya, a macska a legfontosabb házi állat. Kutyák, macskák vannak a Nepálban?
Kutyák vannak rengetegen, mert a kutya is egy szent állat, hasonlóan, mint a tehén, és ezért rengeteg kutya van.
És nagyon-nagyon vigyáznak. És nagyon.
Így
kóborkutya van?
Kóborkutya, igen. Tehát tényleg rengeteg. Tehát
nem és hagyják. Nem gyűjtik őket. Be, nincsenek sintérek.
Így van, hanem etetik őket az emberek, hogyha van maradékük, azt odaadják nekik, vagy például a különböző ilyen húsboltokban, úgymond, ott a maradékot, azt mindig odaadják a kutyáknak.
Nézzük a kulturális dolgokat, amiért te ment, illetve hát amit kutattál, és mondtad, hogy mindent megláttál, és megtaláltál, amit szerettél volna. Mit szerettél volna, és mit találtál meg?
Tulajdonképpen én úgy mentem el Nepálba, hogy azért Nepált választottam, mert Nepálról tudtam a legkevesebbet, és ebből kifolyólag én egy nagyon, tehát nagyon nyitottan érkeztem meg Nepálba, de a legmerészebb álmaimban sem mertem volna gondolni, hogy ennyit ad nekem, és hogy ennyire színes kultúrájuk van. Mind vallásilag, mind egyéb területeken. Például majdnem minden utcasarkon van egy templom, illetve volt egy nagyon érdekes dolog, amit láttam Nepálban, hogy tehát a vallást azt elég szabadon kezelik, tehát mindegy, hogy milyen a vallásod, ugyanúgy elfogadnak, illetve egyszer még olyat is láttam, hogy a hinduk és a buddhisták ugyanazt a templomot használták, csak ugye különböző időben, tehát délelőtt mondjuk a hinduk, délután pedig a buddhisták, tehát hogy ennyire jól megvannak egymással.
A templom és a vallás ugye az afrikai országokat hát nagyon pontosan, és nagyon pontosan körbeírja, és az életüknek egy nagyon-nagyon fontos része. De hát gondolom a hagyományok, a múlt és minden, ami ott van, az különböző tárgyakban is kifejezhetők, és nem csak a vallásban, és nem csak abban, amit... Hát van, aki mesének mond, mesének hisz, van, aki nagyon is hisz benne, de igazából nem kézzelfogható. De hát gondolom vannak kézzelfogható kulturális emlékek is Nepálban.
Igen, például ugye voltak ugye különböző ünnepek, mint például Dasan. Ez egy olyan ünnep volt, ahol az emberek hálát adtak ugye a testvéreiknek, és akkor minket is meghívtak egy helyi nepáli családhoz, ez nagyon megérintett, illetve hát ugye nap mint nap, ugye, hogy az ember látja, hogy az emberek hogy elmennek a templom előtt, és megkongatják a kis harangokat, meg az egész életvitelük is tulajdonképpen így egy ilyen vallásos.
Tehát minden a vallás köré, és a kultúra, igen, és minden a vallás köré csoportosul.
Így van, viszont az egy nagyon érdekes dolog, hogy már a fiatalabb generáció, és főleg a jobb módú fiatalok, ők már igazából nem is nagyon tudják, hogy bizonyos vallásos dolgokat miért csinálnak, csak uh-huh. csinálják, mert ugye így csinálták a szüleik is, meg nekik a szüleik is.
Ahogy haladunk a korban a napjainkhoz, a jelenhez, annál inkább lehet felfedezni, hogy nem mindenki hisz benne, és van, aki valóban csak csinálja, mert az ősök ezt csinálták. A nepáli igen. fiatalok hisznek benne, vagy csak csinálják?
Is-is. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokan már megkérdőjelezik ezeket a dolgokat, viszont mindig ott van a tudatukban, hogy azért, tehát hogyha még hogyha azt is mondják, hogy ők nem igazán hisznek mondjuk akár Istenben, attól bizonyos szituációkban lehet tudni, hogy azért ott van a tudatukban ez az egész.
Ha valaki ilyenre szánja a fejét, mint ahogy kimegy önkéntesnek például Nepálba, sok időt tölt el, akkor egész biztos, hogy hoz valamit magában vissza. Most itt az a kérdés, hogy az onnan benned és magadban visszahozott dolgokat mennyire tudod kamatoztatni, mennyire tudod elhelyezni az ott esetben a 2013 valóságában itt Magyarországon?
Hát igazából eléggé nehéz elhelyezni bizonyos dolgokat, mert tehát Nepálban sokkal egyszerűbb az élet, és sokkal valahogy természetközelibb, mint itt. Tehát a maga az életvitelük ugye az embereknek, tehát teljesen sokkal-sokkal egyszerűbb, mint itt. Viszont most nagy erőkkel gondolkozok azon, hogy mi volt az, amit én hazahoztam, és amit tudok itt hasznosítani.
Ahogy végigkísérés a gondolataidban benne van, a cselekedeteidben benne van. Tehát szóval az, amire azt szoktuk mondani, hogy annyira megfogott, hogy ezt én megpróbálom valamilyen formában hasznosítani, alkalmazni, adott esetben továbbadni, hogy higgyétek el, ezt másképpen is lehet, másképpen is kell, mert csak elmondom, hogy miért, mert ez a dolog engem annyira megfogott ott.
Tulajdonképpen nyitottabbá váltam. Tehát nyitottabban tekintek dolgokra, más nézőpontból is megnézek bizonyos dolgokat, olyan nézőpontokból, amiket ezelőtt nem néztem meg, és a legnagyobb adomány számomra, így a nepáli utazásom kapcsán az volt, hogy a hitemet erősítette meg. Ez egy nagyon érdekes dolog.
Tehát így... Egy vallásba vetett hitedet, vagy pedig az önmagadba vetett hitedet?
Az önmagamba vetett hitemet, meg úgymond így az életbe vetett hitemet, meg így a világba vetett hitemet.
Tehát erősödtél.
Erősödtem, így van.
Ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember elég erősnek érezze magát a külvilággal szemben. Visszamész Nepálba?
Szeretnék. Azért szeretnék visszamenni, nem csak azért, hogy meglátogassam ugye a régi ismerősöket, hanem még a Himalája. Ugye
az még, hát az igen, még de az azért nem akarod megmászni a Himaláját, ugye? Csak az aljára fölnézni, nem?
Hát igen, azért egy-két ilyen hosszabb túrára is nagyon szívesen elmennék.
De hát bizonyos magasságig csak természetesen
persze.
A csúcsot nem akarod meghódítani.
Hát igen, de szeretem a kihívásokat. Úgyhogy még bármi előfordulhat.
Kívánom, hogy minden kihívásnak tudjál megfelelni, és mindent próbáljál a hiteddel, és az akarásoddal legyőzni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.